kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Állítólag a legtöbb ember szívesebben lenne gazdag, mint boldog. Tudjuk, hogy a pénz nem boldogít, hogy hamis bálvány, amely elhiteti, hogy többek vagyunk annál, mint amennyit valójában emberileg érünk. És tudjuk azt is, hogy a pénz rengeteg fájdalmat okoz a világban. Holott a pénz jelenthetne új lehetőségeket, és mindenek előtt jelenthetne szabadságot. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A mai adásban a pénz pszichológiájáról beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Ott fejeztük be a legutóbbi adásban, hogy mennyi hamis gondolat és életforma társul a pénzhez, a pénzről alkotott véleményünkhöz, vagy hiedelmeinkhez. Az is szorong, akinek sok van, és az is szorong, akinek kevés van. Pedig hát mindennek a gyökere az, amiről szintén beszéltünk az előadásban, és ezt kéne talán alapul venni, hogy semmi sem marad ugyanúgy, ahogy ma volt, vagy tegnap volt. Mindig minden változik, hogy nem mondjam, mindig minden elmúlik.
Talán a múltkori adásnál ott hagytuk abba, hogy az emberek, ha az alapszükségleteiket ki tudták elégíteni, lakhatást, evés-ivás alapszükségleteit, akkor utána egy következő szükséglet, hogy az emberek biztonságban is szeretnék tudni ezt. Tehát nem csak megszerezni ezeket a javakat, hanem akkor ezeket biztonságban tudni. Na most nagyon sok ember azt hiszi, hogy ha ő megpróbál pénzt felhalmozni, akkor nagyobb biztonságban lesz. És ugye, amit Ági most az előbb mondasz, hogy hát ezt muszáj itt kimondanunk, hogy annak ellenére, hogy a pénznek valóban szükséges tulajdonsága kellene, hogy legyen ez a tartóság, hogy tartja az értékét. De hát ezt mindenki látja, hogy a pénznek az értéke az folyamatosan változik, egyrészt inflálódik, de nem állandó az értéke, a vásárló értéke, legalábbis ennek a pénznek. És a valuták, tehát a különböző pénzformáknak hivatalos nemei, azok ráadásul el is tűnnek. És simán lehet az, hogy egy bizonyos típusú pénz teljesen elértéktelenik, és már sehol nem ér semmit, és nem váltják, és nem fogadják el. Azért az emberi történet az elmúlt 100 évben rengeteg ilyen valuta volt, ami eltűnt, és emlegetted a múltkori adásban a német márkát például, hát a mi gyerekkorunkban még mindenki német márkába számolt minden. Nem létezett például az euró, ami ma meg az Európai Uniónak ugye az alapegysége. Tehát euró most van, ennek is persze mondhatjuk, hogy van egyfajta elfogadottsága Európán belül, és egy tartósága, na de még meddig? Meddig volt a német márka, legalábbis ebben a formában, használatban? 50 évig? Vagy a magyar pengő? És ebben a személyes érintettségünk is van, mert az én dédapám az összes vagyonát pengőben tartotta, és amikor a pengő egyszerűen elvesztette az értékét, az teljes családi vagyon ezzel együtt el is tűnt. Mert azon kívül, hogy tüzelni lehetett vele, és ugye millió egy ilyen korabeli felvétel van, hogy bank kötegekkel fűtöttek, mert legalább arra jó volt, hogy a kályhákat fűtsék vele, de semmi másra.
Vagyis?
Egy szinttel magasabbra kell lépni, hogy a biztonságot nem a pénzben való felhalmozás adja meg, hanem a társas kapcsolatokban való felhalmozás. Amikor valakinek megvannak a javai.
De erre most, ha a pénz hozott példának, sokan azt mondják, jó, ne pénzben tartsa, tartsa ingatlanban. Például az ingatlan felvásárlás az nagy divat Magyarországon, ez veri fel a víz ingatlan árakat, nem kicsit.
Hát ez is igaz. Ezzel a kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a betonnak a bomlási ideje, ha jól tudom, az körülbelül 90 év. Ma a legfőbb építési anyag az a beton például, tehát bárki, aki olyan épületet vásárol, ami betonból van, vagy beton az építőeleme, az tudhatja, hogy 100 év múlva semmit nem fog érni, mert tönkre fog menni, és el fog pusztulni. A Föld bolygónak ilyen a légköre, ez az időjárás.
100 év az több, mint egy ember öltő.
Hát ez az, hogy itt jön ez a fajta rövid távú gondolkodás, ez a fajta egoizmus és individualizmus, hogy mindenki azt hiszi, hogy a saját élet idejében kell mérni a dolgokat, és hát nyilván a hallgatók már megszokták, hogy én több 1000 évben szoktam gondolkodni az emberi jelenségről. hogy az a gondolkodás, hogy a következő 20 évre, 30 évre találok valamiféle megoldást, hát ha az ember ezzel tisztában van, hogy ez csak egy ilyen ideiglenes dolog, akkor fektethet ingatlanba, de azért nagyon naív ne legyen valaki, hogy annak az értéke az örökre megőrződik, 50, maximum 100 év az, ha csak nem kőből épített várat vesz az ember, vagy piramist, ami mondjuk kiállt az idő próbáját, nem tartós. Valódi érték az én szememben, és nem csak az én szememben, hanem a boldogság pszichológusok által is vizsgált összes kutatás ezt igazolja, az az emberi kapcsolatokban mérhető. Múltkor idéztem ezeket a technikai eszközöket, hogyha valaki vett egy csodálatos kazettás magdót, annak nem az volt az értéke, hogy le lehetett rajta zenét játszani, hanem hogy valakivel meg lehetett hallgatni azt a zenét, hogy azt el lehetett vinni egy buliba, ahol lehetett táncolni.
És te voltál a klassz srác.
Igen, és te voltál a klassz srác, és az volt a valódi érték, nem a magnó, hanem azok a bulik, ahova el lehetett ezt vinni.
Na de hát aki a Ferrarit felhalmozza meg a nem tudom milyen márkás órákat, az is azt gondolja, hogy attól ő a klassz srác, és ettől jobban érzi magát, pillanatnyilag legfeljebb.
Nyilván, hogyha Ferrarit halmoz föl, meg nem tudom, márkás ruhákat, órákat, mi egyebet, akkor ugye a evolúciós pszichológia szempontjából ő a fajfenntartás vonatkozásában válik, legalábbis saját gondolatai szerint értékessé másik nem számára, mert nekem sok van, akkor én megkaphatom a legjobb nőket, vagy a legjobb pasikat. Szoktak is így gondolkodni emberek, én is ismerek ilyet. Nyilván, amikor nekem Ferrarim van, meg nagyon drága órám, meg jaktom, magánrepülőm, akkor ezzel egyben azt is kommunikálom, hogy én akkor az elithez tartozom. Hogy én egy körnek a része vagyok. Én bizonyos bulikra kapok belépőt, oda bejuthatok, bizonyos emberekkel leülhetek beszélgetni, más nagyhatalmú emberekkel. Ha nincsenek ilyen javaim, akkor pedig nem kapok belépőt ezekbe a körökbe. Ugye a pénz, erről az előző adásban röviden volt szó, az egyben hatalmi eszköz is, a vagyon egyben hatalmi eszköz is, mindig politikai hatalomra váltható, mindenkorban így volt ez, azért is kellett a középkorban is, amire akkor utaltam, gyarapítani a család vagyonát, hogy ezáltal a család az nagyobb politikai befolyásra tegyen szert, a királyhoz minél közelebb kerüljön, és megfelelő házasodás politikával esetleg valahanyadik örökös az majd akár uralkodó is lehessen. Bence, te a biztonság kérdését hoztad be, és ez egy nagyon fontos szempont, valóban nagyon sokan gondolják a pénzről, hogy az majd biztonságot vesz az ő számukra, és egy jelenlegi rendszerben, ahol egy egyébként viszonylag biztonságos világban élünk itt a világ nyugati felén, ez igaz is. De ez nem lesz mindig így. Ha az erőforrások szűkössége egyszer csak beköszönt, már pedig ez minden számítás szerint hamarosan befog, akkor arra nem tudsz fölkészülni. A papírpénzhez képest, vagy akár a betonba öntött házakhoz képest az arany, vagy a drágakő, az tartósabb. Az nem bomlik le olyan gyorsan. Azt ilyen értelemben generációkon át megtarthatod, de ugye annak van értéke, amiről azt gondolják az emberek, hogy értéke van. Az arany önmagában nem egy értékes fém, azért, mert szépen csillog, és jól mutat ékszerként, vagy mert nagyon jól vezeti az elektromosságot, ez semmit nem fog érni akkor, hogyha egyébként egy pohár vízéről liged, mert az emberek, akkor tök mindegy, kinek mennyi aranya, vagy éppen drága köve van. Lehetnek olyan világjelenségek, amire egyszerűen nem tudsz fölkészülni, nem tudsz biztonságot venni. Az emberi kapcsolatok, amire utaltál, Bence, az sokkal fontosabb, mert ha öten próbáljuk megszerezni az egy embert, az egy pohár vizet, ahol valószínűleg sikerülni fog. Még ha egy-egy ellen megyünk, akkor nem biztos. Tehát, hogy egy ilyen barbár értelemben is lehet az emberi kapcsolatoknak és, szerepe.
És ha már az emberi kapcsolatokról beszélünk, és azoknak az értékéről, ott is nagyon fontos ügyelnünk arra, hogy mi mennyit ér az egymás közötti kommunikációban, az egymással való működés során, hogy el tud inflálódni jó néhány cselekedetünk, tettünk, szándékunk.
Párterápiákon rengetegszer látom, hogy a egyik fél dühösen a másikhoz vagy, hogy semmit nem teszel értem, és akkor ő mondja, hogy de minden nap készítem a reggelit, 15 éve, meg én megyek mindig a gyerekekért, de az semmi, de nem teszel semmit, mert nem figyelsz rám, nem hallgatsz meg, és akkor sorolja, hogy mi az, amit nem csinál meg a másik, mert amit viszont minden nap megcsinál, annak már nincs értéke.
Tehát mi a recept? Nem minden nap készítsünk reggelit?
Nem. Nagyon sokszor van az, és ez egy ilyen viszonylag szomorú tanulság is, de nagyon sokszor van az, amit látok, hogy párok utálják, gyűlik egymást, tele vannak sérelemmel, és akkor tűnik föl nekik, hogy mennyit ér az, amit a másik ad, amikor nagyon közel kerül, hogy elveszíthetik őt. amikor mondjuk külön költöznek, amikor mondjuk elindul egy válóper. Nagyon sokszor akkor tudatosul igazán, hogy kit és mit veszitek, és van, hogy ezt tudja azt a belső lelki fordulatot meghozni, hogy akkor mégis szeretném visszacsinálni, te még nyitott vagy rá, most már mindent megteszek, most már mindent értek, most már fölértékelődsz. Aztán ebből nem mindig lesz happy end, akkor se, hogyha aztán akkor egymást választják, de hogyha úgy gondolkodunk a másikról, hogy igazából semmi nem természetes, amit ő csinál, nem kötelező neki ezeket csinálnia, és hogyha ezeket elveszíteném, akkor milyen lenne az én életem, akkor az nagyon segíthet nekünk a tudatunkban tartani, hogy mit nyerünk, mit kapunk ezáltal a kapcsolat által, de összességében igaz az, hogy amiből kevés van, és sokan akarják, mert hogyha nem akarják sokan, akkor nem lesz értéke, de ha sokan akarják, az mindig fölértékeli a dolgokat. Hogyha nagyon sok van belőle, és nem akarják olyan nagyon sokan, az mindig leértékeli a dolgokat, és hogyha valamiből nagyon sok van, az önmagában is mindig csökkenti a dolgok értékét. Ugye nagyon leegyszerűsítve az infláció utaltára, Bence, az alapvetően három dologtól szokott lenni, egy csomó minden más is hat rá, ez a három fő formája van, mondják a közgazdászok. Akkor, hogyha egyszer csak nagyon sok pénzt kezd nyomtatni a jegybank, az mindig inflációhoz vezet. Akkor, hogyha a kínálat az nagyon megnő, és nincs akkora kereslet, az is ugye inflációhoz vezet. És a harmadik, hogyha hirtelen nagyon megnő a kereslet valamire, mondjuk az üzemanyagra, akkor az mindennek az árát megemeli, viszont ha csak a dubai csokira nő meg, akkor az csak a dubai csoki drágítja meg, az nem hat más termékekre, tehát vannak olyan termékek, amik általánosan is az inflációra hatással vannak, hogyha viszont egyszer csak mindenki minimalista lesz, akkor az épp ellenkezőleg hat, az deflációhoz vezet, és akkor egyszer csak elkezd lassulni a gazdaság és válságba kerül.
Oda ugornék vissza ehhez a politizáláshoz, ha már a társas kapcsolatokról beszélünk, hogy az emberek ugye a vagyont arra szerezték, hogy a családjukat támogatva egyre nagyobb befolyást szerezzenek, és ez igaz egyébként a párkapcsolatokra is, majd hogy hogyan mindjárt elmondom. Milyen fogalmak tisztázása, ugye a politika, kifejezés a politiké tekné, ahogy a görögök ezt használták, arra vonatkozott, hogy a közügyeiben való mesterség, vagy a közügyeivel való foglalatoskodás. A polisz, ugye a város állam dolgaiba való aktív részvétel, ami már azt mutatja, hogy az embereknek akkor is az a szükséget, hogy hiába vagyok én vagyonos, ha nincs kinek megmutatni.
Hát, hogyha, nem dirigálhatok.
Ugye mondtuk, hogy a pénznek van egy ilyen kincsképző funkciója. Azt meg is kell mutatni valamiben. Vásároljunk olyan dolgokat, amik drágák, értékesek, és mások szemébe tükrözik, hogy mi is milyen értékesek vagyunk, de hát ez kell az a közösség, aki azt értéknek tartja, és mai napig nincs más a politikában sem, hogy aki oda akar tartozni egy politikai élethez, mondtad már, hogy szóba se állnak, vagy be se engednek bennünket. És ez így van, ugye ez a fajta elitizmus, ami ilyen dolgokban méri ugye a vagyon, az nagyon félrevezető. És visszatérnék oda, hogy a valódi értékmérők, azon túl tehát, hogy társas kapcsolatok, azért a szellemi értékekkel is kapcsolatosak, és azért ezt előbb-utóbb minden politikus is belátja, hogyha csak kirakat emberekkel van körülvéve, akik vagyon tárgyakat fel tudják ugye mutatni, de nincs mögöttük valódi olyan szellemi tudás, ami aztán hasznosítható, akkor körbeveheti magát bárki ilyen vagyonos kirakat emberekkel, semmit nem fog érni. És igaz, ez a párkapcsolatokra itt kötném vissza, hogy borzasztó nehéz a valódi értéket időben meglátni, mert aki megint a vagyonos emberekbe, a pénzes emberekbe keresi az ideális párt, nem biztos, hogy ő az ideális pár.
Erre szokták azt mondani, hogy de hát ő azt is szereti benne, hogy ő meg tudta szerezni ezt a sok pénzt. Az egy érték, az egy kvalitás, mindegy milyen áron, tehát el tudom képzelni, egy gázszerelőbe is beleszeret egy celeb, nem azért, mert gázszerelő, hanem mert el tudott idáig jutni, ameddig eljutott, és akkor mindjárt látszanak azok az emberi értékei is, ami hogyha kijött volna megszerelni a gázcsapot, nem biztos, hogy kiderült volna.
Igen. Igen. Megint ez az instant kielégítést látom emögött, hogy ugye sokkal egyszerűbb, hogyha én már tudom, hogy mire vágyok, egy olyan embert találni, aki vagyonos. Nagy kérdés, hogy milyen eszközökkel. Muszáj idehoznom, hogy a ókorban, és tudjátok, hogy ez a mániám, de a pénzt azt aki verette, aki kiadta, egyáltalán a pénzkészítésnek a joga, az egy Istentől származó privilégium volt. Nem véletlenül Istenek képmását nyomták az első fénypénzekre, és nem emberekét, hanem Istenekét, mert az, hogy egyáltalán valami szentesítve legyen, mint ilyen egyetemes váltó, az nem emberi hatalom volt, vagy nem tekintették annak. Ez annyira igaz, hogy bizonyos kultúrákban magát az aranyat például nem viselhette csak az, aki isteni rangú személy volt, vagy legalábbis a istenekhez közel, mint Egyiptomban, vagy a majáknál. Ugye a majáknál az aranyból készült tárgyakat aztán ugye bizonyos ünnepségeken csak az isteneknek ajánlottak, és ilyen hatalmas kutakba dobálták bele például, mert az ember nem méltó arra, hogy ezeket a vagyontárgyakat birtokolja. Ez csak az istenek ajándéka, ez az istenek privilégiuma. Ma azt gondoljuk, hogy minden ember jogosult arra, hogy ezt a vagyont kisajátítsa és felhalmozza maga számára, ez egy bukott és szellemtelen civilizációnak a végeredménye, ezt muszáj így kimondanom, ez egy elszellemtelenedett társadalom, aki bármilyen embert támogat abban, hogy vagyonosodjon.
Mert én most akkor kíváncsi vagyok hát arra, azért, hogy kinek mert jár a vagyon.
A múltkori adásunkban mondtuk, a vagyon kötelez is, vagy legalábbis kötelezett. A Máté hozta a nemesek példáját, hogy az a fajta rang, ami a vagyonnal járt, ez egy társadalmi kötelezettség, vállalást is jelentett. Minimum az, hogy neked ki kell állítanod egy hadsereget, ami védelmi funkciót lát el, és akkor a te feladatod például egy nemzetállamnak a megvédése, vagy egy adott közössége.
Hát egy futballklubot például meg kell vásárolnod. Ismerjük. Hát
azt nem tudom, hogy az a megfelelő társadalmi kötelezettség vállalása. Tehát nem a vagyonosodással van baj, hanem az, hogy az a szellemi rang, ami ezzel járna, és az a fajta kötelezettségvállalás, amihez kéne egy spirituálisabb létszemlélet, az teljesen hiányzik a közgondolkodásból is.
Mi kell ma ahhoz, hogy valaki vagyonos legyen szerintetek? Milyen emberi tulajdonságok? A szerencsét tegyük félre, bár az mindenbe belejátszhat, de a tartós vagyonbirtokláshoz biztos nem elég csak a szerencse. Szóval mi kell ahhoz, hogy valaki gazdag legyen?
Hogyha a szerencsét félre akarod tenni, akkor ugye azokat, akik beleszületnek, akkor azokat tegyük is félre. Tehát akkor azokra kérdezel, akik gazdagá válnak. Attól függ, hogy a világ melyik felén él. Tehát a Magyarországon például jó kormányzati kapcsolatuk, az mindenképpen kell hozzá, hogy vagyonos legyen. Vagy
ez milyen egy kvalitások? Gátlástalanság?
Lojalitás, de persze a morális gátlások azért jó, hogyha csak lazán vannak benne jelen. Tehát valami fajta eltökéltség, a kapcsiság valószínűleg ehhez társulhat. De ugye nagyon sokszor egyébként valaki nem azért lesz gazdag, mert gazdag akar lenni. Tehát ha megnézzünk ténylegesen meggazdagodó embereket, és most hagyjuk az oligarchiát, akik rászolgálnak bizonyos értelemben a vagyonosodásukra, ők azért lesznek vagyonosak, mert valamit, amit ők szenvedélyesen csinálnak, hivatásszerűen űznek, abban nagyon sikeressé válnak, és ezt sokan elég értékesnek tartják ahhoz, hogy adnak nekik pénzt. Amikor megkérdeznek ilyen saját jogukon meggazdagodott emberek, hogy hát mi a siker titka, hogy lett vagyonos, hát én nem tudom, én nagyon-nagyon mélyen hittem abban, hogy ez a diétapor, ez jót fog tenni az embereknek, vagy hogy ezekre a jó minőségű kézzel vart táskákra sok embernek szüksége lehet, és egyébként ez egy olyan üzenetet is közvetít, hogy meg kell becsülni a munkaerőt, és egyébként meg minőségi alapanyagokból és lehetőleg fenntarthatóbbból kell dolgozni, és akkor bejött neki, mert megtalálta a közönségét, mert ki tudott elégíteni valamilyen igényt, mint mondják a marketingesek, vagy pedig valamilyen vágyat tudott beteljesíteni. És akkor ezért lesz valaki gazdag. Nyilván attól függ, hogy mennyire gazdag. Tehát vannak azok a gazdag, mint a tech milliárdosok Amerikában, ahol ez már tulajdonképpen semmi másról nem szól, mint a piac újrafelosztásáról, a politikai dominanciáról. Tehát az ő gazdagodásuknak már ez a lényege, ez a tétje.
Igen.
Azért nem mindegy, hogy hanyadikok a világ leggazdagabb rangsorában, hogy mekkora hatalmuk van.
Múltkoriban olvastam egy kicsit Elon Musk magánéletéről, már amennyit el lehetett érni, és ott az első feleséggel készült interjúba botlottam, akivel 2008-ban váltak el, és 6 gyerek született a házasságból, és a kapcsolatuk még az egyetemi évekből ered, 19 évesen ismerkedtek meg, amikor tényleg nagyon kis pénzből éltek és raktak össze mindent, és ahogy vagyonosodott Musk, a 2000-es évekre már, úgy távolodott el nem csak a családjától, nem csak a feleségétől, hanem a hétköznapi élet valóságától is, mert már csak az töltötte ki a gondolatait, az egész életét, hogy hogy tud még több pénzt, és még több pénzt, és még több pénzt csinálni, ezt minden szenvedéllyel, és minden emberi kapcsolata tulajdonképpen kiüresedett. Ez is vezetett a válásukhoz, a feleség elmondása szerint, hogy semmilyen közös témájuk nem volt már, és egyetlen beszélgetést nem tudtak idővel lefolytatni. Miért függ ez a kettő így össze? Ez gondolom nem egyedi példa. Miért távolodik el a valóságtól egy ilyen ember?
Nyilván Elon Muskot nem ismerjük személyesen, tehát ilyen értelemben csak tapogatózni tudunk bizonyos értelemben. Amit én látok, azok az emberek, akik vagyonokat fektetnek, mindenfélebe részvényeket vesznek, adnak, és vállalatokat darabolnak föl, vagy egyesítenek. Szóval, hogy ők tulajdonképpen ilyen nagyon nagypályás szerencsejátékosok. Hogy ez tulajdonképpen egy ilyen függőségként működik náluk, amikor ugye sikereik vannak, akkor abban mindig van egy pozitív megerősítés. Ott mindig van egy öröm, van egy izgalom, van adrenalin, és akkor ezek a testünk szintjén jól harmonizálnak azzal, ami történik körülöttük a valóságban, az ő valóságukban, hogy hogyan lesznek sikeresebbek és egyre nagyobb hatalmúak, és tulajdonképpen ráfüggnek erre. És hogyha valaki nagyon elkezd meggazdagodni, nagyon tehetős lesz, akkor nagyon megváltoznak sokszor az emberi kapcsolatai. Nem tudhatja, hogy ki az, aki csak azért barátkozik velem, mert ő gazdag, vagy éppen híres, vagy éppen sikeres, vagy valóban őt, a személyét szereti, kedveli, hozzá kapcsolódik. Adott esetben az ő közvetlen szerettei, akik akkor is a szerettei voltak, mint Musk első felesége, amikor még ő nem volt annyira sikeres, bár ő igazán csóróz, és soha nem volt. Ugye ők nem feltétlenül változnak vele. Eltávolodik a realitások, a valóságuk, nem is értik meg egymást. De a függőségben is, amikor ugye egyre több kell, és egyre több kell, és egyre több kell, és egyre jobban beszűkülsz erre, hogy egyre több kell, független attól, hogy ez milyen hatása van az életedre, az emberi kapcsolatodra, az egészségedre, bármire, ugye ez a függőségnek a definíciója. Hát szerintem ez történik itt.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy amire a Máté itt már itt utalt az előbb, hogy nagyon könnyen átváltja az ember aztán a tényleges tevékenységét, például a pénzpiacon folytatott tevékenységére, amit te mondasz, és ott már egy ilyen szerencsejáték függőségről lehet beszélni, amikor már nem azt nézed, hogy mi a konkrét dolog, amit te termelsz, vagy csártasz, vagy annak van-e értelme, vagy nincsen, hanem már csak váltókba, részvényekbe, számokba kezdesz el gondolkodni. Pont a Musk esetében ugyanez a hiba előfordult valóban, tehát hogy ő is ugye már annyi piacra próbált betörni, beleértve ugye ezt a kriptovaluta piacot is, hogy na aztán annál nagyobb umbulda, mint az, ami egy teljesen szabályozatlan hírveréseken és a bizalmi elven alapuló, hát hogy mondjam, ilyen pseudopénz, mert pénznek nem lehet nevezni ezeket valójában. Ott elindult egy olyan fajta spekuláció már, ami teljesen független ugye a társadalomtól, a szabályozott pénzpiacoktól is. Ott hirtelen nagyon-nagyon sok pénzt lehetett keresni, de hogy miért vezet ez az elidegenedéstől? Mert a vége tényleg már csak az, hogy nullák pörögnek az emberek szem előtt, mint egy félkarú rablónál, ahol na pörgetek még egyet, mert nincs tétje, hogy mit veszítek, mit nyerek, hát aki jön ebből még több valami.
Ezzel szemben most úgy látszik, hogy Musknak mégiscsak megéri beáldozni a Teslában elért sikereit, mert hogy fordulnak el tőle a hírek szerint legalábbis sorra az emberek, de neki még mindig fontosabb az, hogy ő most politikai szerencsejátékosként meddig tud eljutni. De nem róla szól ez a műsor. Beszéljünk még mindenképpen a kriptovalutákról, meg a pénzvilág jelenlegi változásairól, de előtte még a szorongásról, mert az is nagyon általános, ha van pénz azért, ha nincs pénz azért. Te például, aki azon szorong, hogy meg tud-e élni holnap is, lesz-e nyugdíja holnap is, tehát olyan dolgokat vetít előre, ami most még nincs itt, de kitölti a hétköznapjait, sok mindent meghatároz. Mit tudsz egy ilyen embernek tanácsolni, hogy milyen működéssel lehet oldani ezt a típusú szorongást, főleg amikor ilyen gazdasági viszonyok vesznek körül minket, amilyenek most is?
Különböztessük meg a reális szorongásokat, meg az irreális szorongásokat. Tehát aki mondjuk anyagilag nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, mondjuk egy kis nyugdíjas, amire utaltál, az ő egzisztenciális szorongás, az egy reális szorongás. Természetesen nem kötelező neki ettől szorongania, de reális az, amitől szorong. Gondolkodás módját formálhatja úgy, hogy mindig arra figyel, amilyen van, és nem arra, amilyen nincs. Próbál segítséget kérni attól a szociális hálótól, amihez ő esetleg kapcsolódik, a helyi önkormányzattól, hogyha nincsenek egyébként elérhető emberek, mert esetleg nem élnek családtagjai, nincsenek gyerekei, vagy nincsenek beszélő viszonyban, nincs olyan viszony a szomszédságával.
De ez igaz lehet szülőkre is, hogy a gyerekeik jövője miatt, vagy akár csak a felnövekvő generáció iskolázottsága anyagi javai miatt szorong. Elő tud-e mindent teremteni nekik?
Az már az irreális szorongás kategóriába tartozik, mert a gyereknek, amit elő érdemes teremtenie, az az, hogy ő mondjuk jól van mentálisan, lehetőleg fizikálisan, ha ez megvan, akkor mondjuk ad kellő mennyiségű és idejű figyelmet a gyerekének, és törődést, és foglalkozik vele, és törtenek minőségi időt együtt, és hogyha ezeket megtette, akkor a gyerek az valószínűleg egy sokkal egészségesebb személyiségű gyerek lesz, mint sok kortársa, és egyszerűen jobb megküzdési képességei lesznek, ami miatt fog tudni érvényesülni, akkor is, ha nem járt külön órákra.
És ha egyik munka a másikat követi, pont azért, hogy ki tudjam fizetni a számláimat, és a gyerekemnek minden nap uzsonnát tudjak adni az iskolába.
Hát ez a pénz rabszolgatság, amiről beszéltem jó pár perce, hogy ugye van egy olyan mókuskerék, amiből azt érzékeljük, hogy nem lehet kiszállni. Mert ha kiszállok, akkor összeomlik a kis rendszerem, a családom, akkor nem tudom etetni a gyerekeimet, vagy nem tudom iskolázni. Ennek van reális aspektusa, tehát amikor mondjuk valaki a mély szegénység, vagy a szegénység, vagy akár az alsó középosztály környékén van, és csúszik lefele, ugye az idejövő távol-keleti vendégmunkások is azért olyan nagyon kizsákmányolhatóak, mert olyan nagy nyomorból jönnek, és a gyerekeiknek, a családjuknak szeretnének jobb lehetőséget biztosítani, hogy ők inkább beáldozzák a saját egészségüket, az emberi kapcsolataikat, mindent, azért, hogy a következő generációnak jobb legyen. Tehát ezen a szinten a szorongások reális szorongások. Ugye itt jobb esetben a társadalmi újraelosztásban, a szociális rendszerben, az oktatás ügyben, és részben az egészségügyben lehetne olyan szövetségeseket keresni, akik segíthetnek, illetve a közvetlen környezetemben az emberi kapcsolatok, a szomszédok, a tágabb család összefogása, hogy közösen akkor mit tudunk biztosítani, hogyan tudjuk fölnevelni közösen a gyerekeket, megosztani, amink van, tulajdonképpen egy ilyenfajta önfenntartást biztosítani. Az atomizálódó társadalomban erre nagyon kevés példát látunk.
Máté kimondta ezt a szót, ami a legfontosabb. Öngazdálkodás, önfenntartás képessége, hogy mi a valódi gazdagság, és miért szoronganak az emberek? Hát azért szoronganak, mert az önrendelkezés, vagy a ilyen értelemben önfenntartáshoz való jogot a városi ember elvesztette, és ki van szolgáltatva egy sokkal nagyobb társadalmi rendnek. Én most tényleg, mint antropológus mondom, hogy azoknál a nagyon egyszerű természeti népeknél, ahol ez a fajta öngondoskodás joga és lehetősége megvan, ott nem szoronganak az emberek egzisztenciálisan vagy gazdaságilag, mert fütyülnek ilyen értelemben a pénzre. Aki le tud menni egy tengerpartra halat fogni, és van is hal abban a tengerben, mert ez nagyon fontos, hogy ne legyenek túlhalászottak ezek a területek, vagy a folyók. Mai napig azok az emberek, akiknek egy ilyen kis konyhakertjük van, vagy háztáji, úgy biztosan megmaradjanak, azoknak az embereknek már van lehetősége kapcsolatokat építeni, amit mondasz, a szomszédokkal, a kis közösséggel, stb. Év ezredeken keresztül kialakultak emberi közösségi formák, életformák, amik fenntarthatók voltak, és ezekben támaszkodhattál a rokonaidra, a falubeliedre, a közösségre, amiben éltél. Azzal, hogy létrejöttek ezek a megapoliszok, amelyekben élünk, elidegenedettséghez vezettek, és kiszolgáltatott is lett az ember. És itt már tényleg van mint szorongani, mert a legtöbb ember, bocsánat, de a konkrét szomszédját nem ismeri. Hányszor ment át és kopogott be, hogy jó napot kívánok, én vagyok, hogy önök kicsodák, hoztunk egy komatálat, ismerkedjünk össze. Kire tud támaszkodni valóban egy olyan városi elidegenedett ember, aki ezt a lépést, konkrétan azt a 2 métert nem tudja megtenni, hogy mondjuk egy panelházban a vele szemközti ajtón bekopogjon és megkérdezze, hogy ki az, aki vele szemben aki. Ezen kéne változtatni.
És nem kell a létszükségletekre gondolni feltétlenül, tehát akik jobban élnek, azok számára is a versenyből, a versengésből való kiszállás lehetne a recept, csak milyen nehéz kiszállni abból a versenyből, amire szocializálva vagyunk. És ez hogy néz neki ez a kiszállás? Tehát tegyük fel, nem az a kérdés, hogy meg tudom-e venni minden héten a kenyeret meg a tejet. Hogy tudok szakítani azzal a versenyléttel? Hol kezdődik nagyvárosiként?
Mielőtt Máté vezessz, én azt szeretném hozni történelmi példaként is, hogy ez mindig kell egy egyéni döntés és egy felvállalás a vagyonosok részéről. Tehát akiknek van többlete és van felesleges pénze, hogy azt ők kész megosztani azokkal, akiknek nincs. Tehát ez tényleg így kezdődik, mint egy Széchenyinél, aki azt mondta, hogy már pedig én akkor a 10%-át, hogy az éves keresetemnek a nemzet javára fogom fordítani, hogy tök mindegy bárkinek a javára. Nagyon érdekes, mert az indiai kultúrában ez triviális. Tehát például ott még mai napig úgy szocializálódnak a vallási kötelezettségből, hogy a keresetednek a 10%-át azt a közjavára áldozd föl bármilyen formában. Hisznek nyilván ennek a megtérülésében, mert egy olyan hitvilágban élnek, ahol úgy gondolják, hogy a jó cselekedeteknek van visszaható következménye, de már mennyivel egyszerűbb lenne, ha minden ember így gondolkodna, hogy a keresetem 10%-át megosztam azokkal, akik erre szorulnak.
Most jön a kérdésem, amit föltettem, hogy kell kiszállni a mókuskerékből?
Ugye attól függ, hogy egyéni szinten teszed föl ezt a kérdést, vagy társadalmi szinten. Tehát, hogy a mókuskereket állítjuk-e meg, vagy pedig próbálunk abból valahogy kiugrani. Ugye egyéni szinten is vannak erre receptek, lehetőségek, ha csak a személyes példámat nézem. Egyszerűen ebből a fajta munkából, amit én végzek, nem lehet heti 40 órát, mert nagyon gyorsan kiég az ember. Én heti 25 órát dolgozom, 23-25 órát, melyik héten mennyit, plusz a rákészülés az ülésekre. Ez az én munkával töltött időm. Én mondhatom, hogy én nem vagyok benne ilyen értelemben ebben a versenyben. Én láttam a szüleimet, akik nagyon rendes, tisztességes emberek, rengeteget dolgoztak, ma már nyugdíjasok. Láttam őket kamaszon, és azt mondtam, hogy én nem akarok így élni. És nekem ez egy nagyon fontos motiváció volt, és nagyon sok döntésemet ez alapján hoztam meg a saját karrier utamban, időnként nem is teljesen tudatosan, hogy ne, hogy úgy éljek. Sikerült elérni, de ehhez olyan speciális tudásra tettem szert, amit eléggé keresett, eléggé megfizetik, és sok ponton szerencsés is voltam, sok ponton jó döntéseket hoztam, hogy ezt értékesíteni is tudom ezt a tudást, bár nem így szoktam gondolkodni magamról, meg a működésemről. Ugye van egy másik út a mi társadalmunkban, akik olyan értelemben lép ki, hogy elmegy ilyen önfenntartó kis közösséget alapítani, akár tanyaközösségeket, akár ilyen ökofalvakat próbálnak, ezek rendszeresen esnek szét, hogyha nincs egy olyan erős központi ideológia, ami össze tudná kötni ezeket az egyébként nagyon sokféle háttérből jövő, és nagyon sokszor lelkileg, hát nem a legegészségesebb embereket, akik ezekbe próbálnak valamit közösen csinálni egymással, meg önmagukkal. Ez a másik ilyen kilépési lehetőség, az egyéni szinteket tekintve, hogy a kilépés a mókuskerékből.
A tiédet még egy pillanatra térjünk oda-vissza, tehát hogy sokkal kevesebb munkaórát dolgozol, mint ami az átlagos, ezért nem vagy olyan fáradt, fáradékony, kizsigerelt, és jut időd másra is, ami töltekezést jelent.
Így van. De ugye ez, amit én csinálok, ez nem egy recept, ez nem egy általános recept, igen, mert igen. Ugye, ha megnézzük, hogy milyen keresett szakmák vannak a piacon, a legtöbbje az nem ilyen.
És azzal a dilemmával nem találkozol, hogy le kell mondanod valamiről, amit szeretnél, csak azért, hogy megtarthasd ezt a szabadságodat?
Én igazából nem nagyon éltem meg lemondásnak semmi olyasmit, amit kvázi áldozatként meghoztam. Tehát azt, hogy mondjuk sokkal több évet öltem tanulásba, arra sokkal több pénzt fordítottam, mint mondjuk egy átlag magyar, ezeket nem éltem meg. Lemondásként abban az értelemben igen, hogy az egyetem az messze nem, legalábbis a pszichológusi, az messze nem adta azt a tudást, erről ugye beszéltük már a mentál higiéné kapcsán, mint amit egyébként adhatott volna az alatt az 5 év alatt, és azért rengeteg pénzért. Azt egy kicsit ilyen elrabolt időnek és pénznek érzem, de ez egy másik kérdés.
És mikre gondolok, kényelmi dolgokra, nincs autód, tudom, de lehet, hogy ez elvi kérdés.
Az elvi, és ez egy döntés volt a részemről, tehát családi házban élek, ami saját tulajdon, a feleségemmel közösen, van egy kutyusunk is, erről beszéltem már egy korábbi adásban, hogy ha akarok, akkor bármelyik hónapban meg tudok venni bármilyen kütyüt, amilyet szeretnék. Nem nagyon szoktam, elég minimalista vagyok.
Ott a telefonod van, ugye?
Igen, mert nem szeretem az okos telefonokat, de ez nem egy lemondás, nem egy a részemről.
Én ott kapcsolódnék oda, és nem a Máté életét akarom megfejteni semmiképpen, inkább az, hogy mik az egyéni értékhordozók, azok borzasztóan fontosak, hogy ez belülről fakadjon. Mondtad, hogy a szüleid példája alapján döntöttél úgy, hogy te nem akarsz egy olyan életformát követni. Hogy kinek mi az érték? Ez nagyon-nagyon fontos. Van egy nagyon hamis, kirakat világ, ami erre épít azért olyan filmeket, olyan látványvilágokat, olyan elképzelt illúziókat kelt, amiben minimum fehér jakton a naplementébe hajózunk, miközben koktélokat szörcsölgetünk, és megyünk éppen a Forma egy záró futamára, amit az elsősorból nézünk. Egy átlag ember számára ez elérhetetlen. Nincs ilyen szintű felkapaszkodás.
Igen, valóban, de a társadalmi szintről nem beszéltél, igen, vagy elkezdted.
Igen, hogyha a mókuskereket állítjuk meg. Szóval először szerintem érdemes azt látni, hogy hogy jutottunk el ide. És az egy kicsit talán azt is megmutatja, hogy hogyan tudunk innen máshova eljutni. Pénznek szerintem három nagyon fontos korszaka van, mondjuk a ókortól napjainkig. Az első, amikor a pénz az mindenképpen valamilyen nemes fém tartalommal bíró tényleges érme, persze mondta, a 7. században a kínaiak nyomtattak papírpénzt, de ez akkor egy különleges dolog volt, eleve a papír nem volt egy elterjedt anyag akkoriban. Zárójelbe zárva. Tehát amikor nemes fém volt a pénz, ugye a nemes fém az a földön korlátosan áll rendelkezésre, ez a fajta pénz, ez tökéletesen kiszolgálta azt az ókori és aztán később még inkább a középkori gazdaságot, ami vagy nem nagyon növekedett, vagy ha növekedett is, akkor ennek az üteme azért messze-messze elmaradt a mai az ipari forradalom óta megjelenő növekedési ütemtől. Tehát volt ez a nemes fémpénz, amikor korlátos az a dolog, amiből pénzt lehet csinálni, és hogyha többet kell belőle, akkor ugye rontani kellett a pénzt, tehát elkezdték kivonni belőle a nemes fém tartalmat, és így inflálták el a pénzt az uralkodók. Aztán jött a második világháború végén 44-ben a váltás ebben, amikor azt mondták, hogy oké, a gazdasági világválság az nagyban hozzájárult a náci Németország megszületéséhez és a második világháborúhoz, legyen stabilabb valahogy a világgazdaság. Ugye itt már egy nagyon gyorsan növekvő világgazdaságról beszélgetünk, bőven az ipari forradalom kezdete után vagyunk. És akkor megteremtették azt a rendszert, ahol a dollárhoz igazították a világ összes valutáját, a dollár viszont továbbra is aranyfedezeten volt. Tehát be lehetett váltani aranyra a dollárt. Ez nem tartott nagyon sokáig, mert 71-ben van a következő fontos váltás, ugye előtte évszázadok, nemes fémpénz, aztán utána pár évtizedig van ez a dollárhoz kötött valuta, és akkor minden ország jegybankjának az volt a feladata, hogy nagyon stabilan tartsa a saját pénznemét, maximum 1% eltérés volt lefele-fölfele megengedett, a világbankot azért hozták létre, hogy ha valaki hirtelen nagyon megszorulna, akkor ezt kipótolják, hogy a stabilitást, a pénzügyi stabilitást fönntartsák. És 71-ben Nixon leveszi az aranyalapról a dollárt, majd erre nagyon gyorsan minden más nemzet is reagál, és utána onnantól kezdve a pénz mögött már nincsen aranyfedezet, és ez miért fontos nekünk? Azért, mert ez a pénz, amit úgy neveznek, hogy fiat pénz, ez a nyersanyagfedezet nélküli pénz, ez a pénz, ez tulajdonképpen nagyon jól harmonizál azzal a gondolkodásmóddal, ami a mi világunkat meghatározza, hogy korlátlanul kell növekedni. És ugye pénzt azt tényleg tudunk korlátlanul teremteni bitek formájában, vagy papírt nyomtatni, vagy akár e-pénz, így van. Tehát, hogy ezt tényleg tudjuk szinte korlátlanul csinálni, csak közben a földnek a nyersanyagai azok meg korlátosak. Csak ezt a nagyon egyszerű összefüggést a közgazdászok valami egy csoportja, a mainstream, az nem tudja fölfogni. Úgy van vele, hogy majd akkor bányászunk aszteroidákról, meg másik bolygókról, csak hogy miből lesz az elég nyersanyagunk, meg energiahozzunk, hogy oda eljussunk, és vissza is tudjuk hozni úgy, hogy többet hozzunk vissza, mint amennyibe került nyersanyag és energiafelhasználás szempontjából, hogy oda jutottunk, és azt kibányáztunk. Meg még nem is áll rendelkezésre a technológia, ez mindegy. Na most, hogy ha mókuskereket szeretnénk megállítani, akkor ezt érdemes visszafele fordítani. Tehát egy olyan pénzügyi rendszert, váltást véghez vinni, ahol a pénzt ismét valamilyen korlátos, véges nyersanyaghoz kötjük, akár az aranyhoz, teljesen mindegy, ami azt szimbolizálja, azt a gondolkodásbeli változást is szimbolizálja, hogy nincsen korlátlanul elérhető javunk ezen a bolygón, annyi erőforrásunk van, amennyi erre a bolygóra koncentrálni tudott, részben aszteroidák formájában idejött, részben meg évmilliók alatt a különféle természeti erők hatására kialakult. Ugye az arany kialakulása több millió év, tehát azt nem tudjuk túlságosan gyorsan újra teremteni, azt nem szoktuk megújuló erőforrásnak tekinteni például. És hogyha így kezdenénk el gondolkodni, ez ugye egy csökkenő világgazdaságot eredményezne, ez a mókuskerék megállítása.
Ezt sokan nagy valószínűséggel visszalépésnek bélyegeznék rögtön, pedig most egy új korszak határán vagyunk, most már egy ideje, egyes vélemények szerint a készpénz hamarosan meg is szűnik, mert a digitális technológiák veszik át minden szempontból az irányt. Mit tudtok a digitális technológiákról? Mennyire elterjedt ezeknek a használata, a kriptovaluták, az e-pénz, amit te már az előbb mondatban említettél? Ezzel hol tartunk? Most én hátradőlök, és kíváncsian hallgatlak titeket.
Nagyon érdekes, hogy ugye a fémpénztől hogy jutunk el oda, ahol most vagyunk, és hogy ebben benne van az, hogy valahol az értékmérő az, amiből kevés van. Például a levegőt, amiből szabadon van, és ezt lélegezzük, ezt nem tekintjük értéknek, sőt, ingyen van. Még senkinek nem jutott eszébe, hogy a levegőt fizetni kelljen.
Ajaj, ne adj ötleteket.
Miközben mindenki tudja, hogy ha megszűnne, nem lenne ez, akkor perceken belül kihalna az egész bolygón összes élővilága, és mégse tekintjük értéknek. Nonsens, ostobaság. Olyan dolgokban kezdünk el értéket látni, és olyan dolgokhoz rögzítjük ezeket az értékeket, akár a pénz is, nem a levegő a pénznek az alapja, hanem az arany, ahogy mondod, sőt, hát az arany fedezet ugye megszűnt, és létrejött ez a szabad pénzpiac, ami már tényleg csak az egymáshoz való konverziókon alapul. És hát mondod itt a bankrendszert, ami történelmileg egy szükséges valami volt, hogy ne kelljen konkrétan az értékpénzeket cipelnie magával az embernek, mert az nem volt biztonságos. Létrejött a váltópénz, ami a szószoros értelemben lehetett egy banki kötelezvény, vagy valamiféle hitellevél, amit könnyebb volt magával vinni az embernek, mint a konkrét aranyrudakat, vagy az aranypénzt, vagy bármit. Hát ettől nagyon elrugaszkodtunk. Kell egy pénzintézet, vagy egy jegybank. Itt jön a pénznek az a fajta általános elfogadhatóságra vonatkozó kritériuma, hogy az egy világpénz kell, hogy legyen. Tehát a világ minden pontján ezek a valuták egymással ugye átválthatók legyenek. És ez csak azért mondom, mert eljutottunk oda, hogy ezeket a pénzintézeteket tulajdonképpen felváltja egy technológiai rendszer, nincs szükség ilyen értem a bankokra, és abban a pillanatban, hogy már csak elektronikus bitek íródnak egyik számláról egy másikra. Persze bankszámlákon kezeljük ezeket, de miért bankintézetek kezéhez ezt? És itt jött az első ugye szabad piaci gondolkodás, a legelső ilyen kriptovaluta, ami nem a bitcoin volt, kevesen tudják, a 80-as években volt az ötlet, de a 90-es években be is vezették a digicash nevezetű fogalmat, kamionsofőrök használták benzinvásárlásra, és csak a benzinkutakon volt egy elfogadott valuta, de teljesen független volt a banki rendszertől.
Kártyájuk is volt.
Kártyájuk is volt, és ott be lehetett használni. Tehát az a gondolat, hogy legyen egy független pénz, ami egy digitális rendszerben önállóan működik, és semmi köze a valutákhoz, amármint a hivatalos nemzeti bankok által kibocsájtott pénzlemekhez, az létezett. Csak mindig az a kérdés, hogyha mi csinálunk egy ilyen pénzt, mondjuk egy fabatkát, az is egy váltópénz volt, és valóban megvan a története, csak elértéktelenedett, azért is ez a kifejezés, hogy fabatkát se ér, mert ki akarsz fapénzzel fizetni. Az emberek bizalma abban nem nagyon volt benne, mert...
Egy papír van inkább.
Tehát az is egy nonsens, tehát a papír pénzbe tartani a pénzt, az megint egy akkora bizalom, elázik, elég, tönkre megy, elveszthető, stb. Nyilván ezek nem valódi értékhordozók. De ahogyan egy elektronikus pénz sem, mert attól, hogy valamilyen bankrendszerbe fölírt valaki sok-sok nullát a fiókba, most ettől válik ez birtoklás.
De ez történik.
Hát ez, hát valaki azt hiszi, hogy ő attól birtokolja azt a pénzt, hogy valaki felírta ezt egy papírra és betette egy bankintézetbe. Hát ha a bankintézet összeomlik, vagy ez az egész rendszer, ami a háttérében áll, ugye a jegybankok nincsenek egymással egy háborús konfliktus miatt, például azt mondják, hogy mi nem fogjuk ezeket a valutákat egymás között többé elfogadni, vagy nem kereskedünk vele, vagy nem váltjuk át egyiket a másikra. Mit kezdenek az emberek ezzel? Magának az elektronikus pénznek természetesen van létjogosultsága. Visszatérek oda, amit az előző adás legelején mondtam, hogy a modern világban minden pénz hitelpénz. Az azt jelenti, hogy azon múlik, hogy elfogadjuk-e, vagy nem. Hogy az emberek adnak-e hitelt neki, vagy nem. Tehát ha bitcoint valahol elfogadják, és van egy olyan közösség, aki ezt egy legális fizetési eszköznek tekinti maguk között, az odattól kezdve egy létező pénz nem. A legnagyobb probléma az, hogy ugye ez a pénzkereskedelem, ami a bitcoinban zajlik, vagy bármilyen kriptovalutában, az nem ellenőrzött, és innentől kezdve nem lehet például adóztatni, vagy valami. De azzal például, hogy az Amerikai Egyesült Államok pont a bitcoint egyébként elfogadta a vagyonnyilatkozatokban, mint szerzett vagyont, és lehet rá vagyonadót fizetni, ezzel tulajdonképpen legalizálta is, de hát természetesen dollárhoz van rögzítve.
Igen, a Tesla valóban bevezette azt, hogy lehetett bitcoinban vásárolni, igen, autót, de azért a dollárár volt az, ami megszabta, hogy mennyibe is kerül az az autó.
Így van, ugye ilyen virtuális pénzben alapvetően háromféle létezik ma. Ugye van a számlapénz, ez valószínűleg mindannyiunknak van, akinek van bankszámlája, az ugyanúgy működik, mint a tényleges bankjegyek, vagy az érmék, tehát az fiat pénz. Semmi különbség nincsen. Aztán van a digitális pénz, ezzel kormányok kísérleteznek, ezzel fölváltanák a fiat pénzt, tehát ez lenne egy ilyen következő lépcső.
Mit várnak tőle?
digitális pénz abban különbözne a fiat pénztől, hogy az állam tudná szabályozni a pénzmozgásokat, hogy lehet-e költeni, mire lehet költeni, mikor lehet költeni, lehet esetleg büntetni azzal a polgárokat, hogy akkor egyszer csak kikapcsolják a pénzhez való hozzáférését. Tehát, hogy ez egy ilyen kontrolláló eszköz. A kritikusai pont ettől félnek, hogy akkor ezzel visszaélnének az államok, akik meg emellett érvelnek, azok meg azt mondják, hogy biztonságosabbá tennék a világot, mert így elvennék a terroristáknak a pénzforrásait, meg hasonlók. És akkor van a harmadik, ez a kriptó. A kriptovaluta, ami, ahogy mondtad is, Bence, ez ugye a nagy pénzrendszerektől független, tehát a nemzeti bankok, a jegybankoktól függetlenül létrehozott pénz. Ez ugye olyan értelemben nem pénz, mint ahogy a fiat pénzt, bár a Tesla elfogadta a bitcoin, de egyébként ez
de már
fizetőeszköz,
nem.
Már nem, ez nem fizetőeszköz, tehát ilyen értelemben nem pénz. Ez tulajdonképpen egy megtakarítási eszközzé vált. Kicsit olyan, mint amikor pár ember kitalálta, hogy az amerikai baseball kártyák azok milyen értékesek, és akkor a eredeti sértetlen csomagolású kártyákért elkezdtek bődületes pénzeket fizetni, vagy a bontatlan dobozú, nem tudom, G.I. Joe bábukért, meg hasonlókért, és akkor ezeknek fölverték az árát. Ugyanez, amikor az ingatlan piaccal az történt, hogy azt elkezdték nagyon komolyan befektetési eszköznek használni, az elkezdte föltolni az árát. Pénzzel így lehet torzítani bizonyos piacokon az értékét bizonyos dolgoknak, hogy az befektetési eszközzé teszed. A kriptopénz is ilyen, ugye. A baj vele az, hogy óriási ökológiai lábnyoma van, borzasztóan komoly számítási kapacitásokat igényel, azoknak a gépparkoknak a fönntartása, amik csinálják ezt a kriptopénzt, ez tulajdonképpen egy ilyen titkosított kódsor lényegében, amit akkor megvesznek az emberek, amit azt gondolják, hogy ennek értéke van, mivel mások is ezt gondolják, ezt elhiszik, és akkor mindenki által elfogadott fiat pénzt fizetnek azért, hogy akkor legyenek ilyen kriptopénzeik, ami csak nekik van az a titkosított kódsoruk.
De ez olyan, mint egy ilyen pilótajáték, nem?
Kicsit olyan, mint egy pilótajáték, ugye a kritikusai szokták is ezt mondani rá. A híveik, majd biztos kapunk ilyen kritikákat az adás után, mert ugye nagyon erős a kriptolobbi mostanában, és nagyon hangos is. Ugye ők meg azt mondják, hogy hát pont, amit mondtál, Bence, nem lehet megadóztatni, ez végre független a csúnya állami szervektől. Ugye van egy ilyen libertárius ideológia, ami kapcsolódik a kriptovilághoz. Például Elon Musk meg Trump felkarolta ezt, és akkor ezért legitimálódik egy magasabb szinten, ugye ez az egész kriptó.
Mielőtt még kérdeztek, annyit, hogy a szónak ugye azért az eredetét, amit te mondasz, hogy itt egy ilyen kódolt láncot vesz valaki, ugye ebbe azért ez egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy azért is hívják kriptovalutának, mert kriptográfia szót mindenki ismeri, hogy itt tényleg egy titkosított, nehezen feltörhető, vagy szinte feltörhetetlen kódlánc áll ennek a háttérében, amit folyamatosan újjászámolnak, és ez megint kell egy olyan technológiai rendszer háttérbe, ahol ezek az úgynevezett kriptobányászok vagy közösség egyáltalán legalizálja és hitelesíti azt, hogy akkor ez tényleg az. De valahol az a veszély ennek, hogy ezek mögött olyan igazi gazdasági tevékenység nincsen, azt leszámítva, hogy a számítógépeken futnak ezek a kódok, és hogyha ez összeomlik, akkor emögött konkrétan tényleg sem olyan gazdasági tevékenység vagy háttér nincsen, ami bármilyen módon továbbra is tartaná ezt az értéket. Persze az egy nagy előnye ennek, hogy ugye alternatíváját akarja szolgálni attól, hogy a központi ugye bankrendszertől decentralizált pénz jön létre, de egyébként pontosan ez adja a sérülékenységét is, hogy azzal, hogy ez egy ilyen decentralizált, független pénz nem, semmi garancia nincs arra, hogy ezt bárki abban a pillanatban, hogy az ebbe fektetett bizalom megrendül, bármire is fel tudja használni.
Mire tippeltek 10 év múlva, hogy alakul át a pénzvilág?
Hát szerintem a digitális pénzek azok nagyon előre fognak törni. Sok nemzeti és szövetségi akarat van a felé, hogy ez megtörténjen, tehát ugye szerintem nem kérdés. Viszont egy dolgot még hozzak ide, hogy ha már beszéltünk a virtuális pénzekről, az e-pénzekről, akkor a készpénz használat és az ahhoz való jog, hogy most már alkotmányos jog lesz, az ugye mi hazánknak volt Magyarországon a programja, és akkor lobbiztak a kormánynál, akik bizonyos szempontok mentén ezt magukévá tették, és most beírják az alkotmányba. Ezt a digitális pénzzel szokták szembeállítani, meg a számlapénzzel, hogy akkor elveszi a bank tőlünk a pénzünket, vagy hát nem férünk hozzá, hogyha csődben vagy a bank, hogy a digitális pénznél le tudja kapcsolni az állam, mindenféle módokon tud bennünket ezen keresztül is szabályozni, és hogy akkor ezt a plusz szabályozást ezt ne engedjük. Ugye milyen érdekes, hogy a szélsőjobbon lévő emberek ma azok a szabadság nagy hirdetői lettek hirtelen, zárójelbe zárva. De a készpénz mellett van egy tényleges érv, ami egyébként megfontolandó, és ez egyszer nem került elő az erről való vitákban, én legalábbis nem hallottam, hogy mindaddig a 90-es években ez még így volt, amíg lehetett ténylegesen készpénzbe kérni a fizetést, majd egyszer csak jött a számlapénz, és akkor már csak számlára utalva lehetett kapni a fizetést, azzal egy új, lényegében adóként funkcionált, mert nem úgy hívtuk, egy új adó társult, ez a számlavezetési díj, meg a tranzakciós díj, meg illeték. Tehát, hogy megkeresed a pénzedet, és aztán azt megadóztatja a bank, és ezt az állam legitimálja. És ezt nem tudod megkerülni. Míg az készpénznél ilyen nincs. Igen. És ugyanúgy inflálódik a számlapénz is, mint a készpénz.
Kérdezted, hogy mi a jövője a pénznek? Hát én Svédországban tavaly jártam, ott már nincs készpénzforgalom. Ott csak elektronikus pénzt lehet használni, és számlapénzt, ahogy mondja a Máté, és pontosan engem is felháborít az, hogy minden egyes vásárlási tranzakción gyakorlatilag egy plusz díj keletkezik ezáltal, amit nem biztos, hogy a vásárló fizet meg, lehet, hogy az eladó fizet meg, de valakinek meg kell fizetnie. És amikor én készpénzzel akartam fizetni, egyszerűen nem fogadták el.
De a legkisebb üzletbe sem?
A legkisebb üzletbe sem. Tehát gyakorlatilag ott kivezetésre kerül a készpénz használat, úgy, ahogy van. Ez egy törvényi szabályozás, és amit megtudtam, ezzel próbálják egyébként mindenféle fekete kereskedelmet kizárni. Csak hát ennek a feltétele egyrészt az a fajta technológiai rendszer, ami akkor állandóan kell, hogy működjön. Ennek az alapja az elektromos áramellátás, amit ma készpénznek veszünk, és azt mondjuk, hogy ez mindig van. Hát ez borzasztóan sérülékeny. Ne adja a jövőben azt, hogy jöjjön egy háborús konfliktus, ahol elég az áramellátást elvágni, és abban a pillanatban ez...
Hát
ez
egy kibertámadás.
Pontosan, elég, ha csak egy informatikai rendszer összeomlik, nem is kell, hogy a bankrendszer omoljon össze. Nagy tanácsom mindenre vonatkozóan az az, hogy ne pénzbe fektessék az emberek a pénzüket, hanem kapcsolatokba. Tehát még egyszer az emberi közösségekbe, akikre akkor is tudsz támaszkodni, hogyha nincs pénzed, hanem a kapcsolatod az, ami téged fenntart, vagy az a kapcsolatrendszer, amit más emberekkel ápolsz, ahol át tudsz menni kölcsön kérni tejet, és akkor majd, ha neked lesz tejet, te meg átviszed. És ahogy az a első adás elején mondtuk, pénznek a születésekor valahol ez a hitelesség és a hitelezés volt az alapja, hogy ma nekem, holnap neked. Ahogyan a rómaiak mondták, tényleg. És addig ez a pénz, ez tulajdonképpen csak ezt a hitelt hivatott szolgálni.
Itt találkozunk egy hét múlva szokott időben, Tarbence Lászlótól és Maier Mátétól is búcsúzom, Túri Lui és Horváth Ádám nevében is köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.